Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket, állandó szakértőink Radnai Károly.
Sziasztok!
És Boár György.
Sziasztok!
Én Horváth Dániel vagyok, a mai napon csatlakozni fog hozzánk egyébként Barta Bence is, a későbbiek folyamán vele már találkozhattatok korábban, videós formában talán még nem, mert ugye videós formában ez a második adásunk. De
hát kivéve, akik webinárokat az Andersentől.
Igen, de ma ő is ilyen szempontból is debütálni fog a későbbiekben. Viszont az első hírünk, illetve az első 3-4 hírünk még ebben a körben kerül kitárgyalásra, és kezdjük is. Egyszerre növeli és csökkenti az áfát Szlovákia, bemutatta konszolidációs csomagját a szlovák kormány. Annak ellenére, hogy Robert Fico miniszterelnök korábban azt hangoztatta, hogy nem kerül sor áfa emelésre, az alapkulcsot most mégis 20-23%-ra növelik. Emellett egyébként áfa csökkentés is lesz, az alapélelmiszerek áfáját 10-5%-ra csökkentik, a többi élelmiszer pedig 19%-os áfa kulcsú lesz majd.
Szerintem ez azért érdekes ez a hír, mert hogy Szlovákia is egy ilyen nagyon érdekes kört jár be az elmúlt 20 évben, hogy volt náluk, ők sokkal korábban kezdték ezt, mint amit aztán az Orbán kormányok nagyon az ászlójukra tűztek, hogy kevesebb jövedelemadó, több fogyasztási adó. Ők ezt a 2000-es évek elején már elkezdték, tehát hogy az EU csatlakozás után is nekik nagyon jól is ment egy időben, tehát hogy ott volt először egy kulcsos, hát itt a régióban először egy kulcsos SZIA, alacsony, mondjuk vicces, azt mondom, hogy 16% vagy 17%-os volt akkor, vagy 19%-os. Na mindegy, tehát hogy egy magasabb, egy kulcsos adó volt az, amit mi akkor ilyen teljes adóparadicsomnak láttunk, és akkor ők elkezdték az áfát növelni, és aztán utána megfordultak, teljesen visszafordultak ők ebből a stratégiából, és most azt láttam, hogy most megint elindultak ebbe, bár mondjuk itt most igazából inkább csak a fogyasztási adók növelése történik, és nem a jövedelemadók csökkentése, de ugye azt látom, hogy az a minta, amit Magyarország követett, amit most egyébként sokan vitatnak, hogy ez most mennyire volt jó, mert hogy nem jön az áfa be a költségvetésbe, ők meg most indultak el ezen, és hát egyértelműen egy megszorítás van, és az egyik, tehát az áfa kulcsemelés az egy nagyon, nagyon durva lépés, 3%-kal, tehát hogy az azért az infláció eléggé keményen meg fog látszódni, tehát hogyha egy euró környezetben, ahol 3-4%-os infláció van, egy 3%-os áfa kulcs, tehát az meg tudja duplázni az inflációt, tehát hogy az azért érdekes lesz. És a másik, meg hát majd erről beszélünk, a tranzakciós adó, ami szintén magyar copy-paste.
Nem ez az egyetlen intézkedés, fogunk beszélni, csak még azért itt még maradnék az áfa vonalon abban a szegmensben is egyébként, hogy például a tankönyvek áfája ugyan 5%-ra csökkent, de minden más egyéb könyvnél pedig 23%-ra, tehát az általános magas kulcsra emelik az áfát. Itt nagyon nagy ellenkezés volt a szlovák
miniszter demagógiájáról, hogy csak kellett a szomszédba menni.
Hát az nem egy jól sikerült érvelés.
Nyomtatott könyvet a gazdag emberek vesznek, a jó helyzetben lévők vásárolnak, akik ezt megengedhetik
azok,
maguknak.
Akik olvasni tudnak, azok fizessenek. Ez nagyon kemény.
Nem futtatták meg a PR-osra ezt.
Igen. Szóval igen, tehát összetett az adócsomag, nevezzük adócsomagnak amúgy meg megszorítás, mindegy, mindenféle fogalmat használnak erre, majd erről beszélgetünk később még magyar vonatkozásba is.
Szerintem érdekes az, hogy tegyük azért kontextusba, hogy miért volt erre szükség, mert ugye most 2,7 milliárd eurót akarnak fogni. Tehát, hogy azt most így átszorzom, azért az egy 1000 milliárd forint.
És fel annyian élnek Szlovákiában.
Tehát ez egy igen, komoly tétel. És hát nem véletlen az, hogy mondom, hogy azért a kreativitás nem állt meg az áfa kulcsemelésnél, hanem a tranzakciós életéket is bevezetik.
Nem néztem meg, de ez az én hiányosságom, hogy a szlovák áfa rés hogyan alakul, mert az nagyon érdekel.
Nem volt olyan magas. Tehát, hogy magasabb volt, mint a magyar, de
eddig
hogy nem
volt.
Mert hogy, nem, na, csak
nem,
azért,
nem olyan, mint a román volt.
Csak azért hozom ezt szóba, mert ugye Magyarországon az, hogy fogyasztási fajsúlyú lett az adórendszer, az nem csak az áfa kulcs emelkedésében nyilvánult meg, hanem abban, hogy a különböző digitális fejlesztések is abban az irányba hatottak, hogy, hogy minél jobban kifehérítsék a gazdaságot, és minél jobban lecsökkentsék ezt az áfarést. Tehát mondjuk Romániában, most mondok egy másik példát, hiába emelnék, nem mondom, hogy hiába, de sokkal kevésbé lenne eredményes egy 3%-os áfa kulcs emelés, ahol 30% az áfarés. De hogyha a Szlovákiában ez egy jó adat, akkor
hát, hogy legalábbis jövőre majd megemlékezünk, amikor már a...
jönnek az adatok.
Az adatok, hogy akkor ez hogyan sikerül, de egyébként abszolút igazad van, hogy akkor lehet jól áfát emelni, hogyha egyébként alacsony az elkerülési hajlandóság. És egy köszi, Gyuri, hogy mondod, mert ugye ez nekem is, amikor olvastam, meg írt eszembe jutott, hogy azért ez egy brutális csomag.
Igen.
Tehát, hogy ez ilyen magyar átszámítva, vagy ilyen 2000 milliárd forintos történet, mert hogy az 5,5 millió Szlovákia,
ja, igen,
versus 10 milliós Magyarország, és a GDP kb. Ugyanannyi, és akkor ez azért azt jelenti, hogy ez mint a... mi költségvetési hiányunkban egy 2000-es lukat kellene, tehát hogy ami azt jelenti, nálunk ilyen 400 milliárdos lukat kellett nyáron tömni, hogy...
Ez egy tök érdekes dolog, mert hogy a közben meg ugye azzal küzdünk legalábbis mi, vagy hát küzdünk, mindegy. Szóval a helyzet az ugye, hogy a fogyasztás meg nem annyira lódul meg, és ha jól olvasom a híreket, akkor ez nem csak nálunk igaz, hanem úgy általában. Tehát most én arra lennék kíváncsi,
mire hogy egy... Azt hallottam, Kínában sem. Tehát még Kínában sem.
A japánok meg már nem isznak.
Hát igen, ez már apokaliptikus hangulat. Pedig egész jó söreik van. Szóval, hogy amit furcsának találok, hogy ez most akkor egy ilyen nagy lutré, nem? Tehát, hogy ez egy, hát a 20-23%-ra emel, ez 15%-os emelés, ugye? Hogy 20-23-ra az 15%, igaz? Most az egy brutál inflációt fog generálni, miközben a fogyasztásra akarjuk alapozni a költségvetési bevételeket. Tehát a 2700 milliárdnak a betömködését.
Hát ezt mondtam, hogy ez egy, hogyha van egy 3%-os inflációd, és 3%-kal emeled az áfát, akkor az jövőre 6 lesz.
Igen.
Ha csak nem lenyelik, mert hogy egyébként... Na mindegy, mert szerintem ezzel mindenképpen majd foglalkozunk, mert ez nagyon érdekes történet. Engem inkább tényleg az lepett meg, hogy egy ekkora luk van a szlovák költségvetésben, amit ugye, nyilván abban is ott volt egy erős demagógia, hogy azért mindenki hibás volt.
Igen.
Még sose hallottunk ilyet. Valóban nem csak az áfához nyúltak hozzá, hanem például új adónemként bevezetik a pénzügyi tranzakciós adót. Hát ez sem egy ismeretlen fogalom mi felénk. Itt egyébként ezt nem a magánszemélyek fogják elvben fizetni, hát legalábbis nem ők az adóalanyok, hanem egyéni vállalkozók, jogi személyek.
Nálunk sem magánszemélyek. Igen, nem lehet átterhelni.
Igen, tehát nem lehet átterhelni nálunk sem. De nagyon, nagyon, nagyon hasonlóan néz ki ez a mi pénzügyi tranzakciós illetékünkhöz, nem? De
és ugye azt tetszett, tehát ugye ez a miközben egyébként tényleg copy-paste a magyar szabály, így a sávokat, meg a maximumokat is nézve, hogy az volt, hogy de nem annyi, mint Magyarországon.
Igen, ez a marketing szöveg része.
Van egy országon, ez még magasabb, tehát hogy ez volt a védelem.
És erről nekem az emírségekbeli...
Nekünk is szar, de máshol szarabb.
Nekem erről az emírségekbeli TAO törvény jutott az eszembe, nem? Talán egy éve vagy másfél beszéltünk róla, hogy az copy-paste a magyar TAO törvény. Igen. Csak ott még az adómértéket se írták át.
Figyelj, de abszolút diktáljuk itt a nemzetközi adótrendeket, tehát a dánok után most a szlovákok is.
Igen.
Hatalmas.
Szerintem a PM-nél biztos most döngetik, vagy az NGM-nél a mellkasukat, hogy milyen jó jogszabályt sikerült írni, példaértékű.
Jó, hát de egyébként meg beszéltünk róla, hogyha most félretesszük ezeket az összes demagógiát, hogy ezt miért vezetik be, tehát hogy ezek... Gyurival ezen szoktunk ugye vitatkozni, Gyuri, aki nem szereti, én meg nem azt, hogy, nem, hogy szeretem, de hogy inkább ez, mint a jövedelemadó, azt gondolom, hogy hatékonyabb. Tehát, hogy ezt...
Ja, hát azért jó ez, mert hogy könnyű beszedni, mert hogy nehéz elbújni, meg hát ki az, aki nem utal. Hát
meg ezen nem fognak tranzakciók múlni, tehát nem az van, hogy akkor Magyarországon nem fognak utalgatni emberek egymásnak, mert hogy mennyi adót kell fizetni, tehát hogy a kényelmi részhez nagyon olcsó, tehát hogy az abban nem mész bele, ha nagy összegű a tranzakció, akkor a plafon miatt nem számít, és egyébként meg a sok kicsi sokra megy, tehát hogy egyébként meg összejön egy elég brutális összeg a költségvetésben belőle.
De azért annyiban van hatása ennek tehát a tranzakcióknak az adóztatásának, hogyha jól értem, akkor az OTP-nek meg a bankoknak pont ez a baja, hogy a külföldi szolgáltatók ezeket Igen. nem fizetik, Igen. és oda vándorol a számlaforgalom egy része. Nyilván nem tűnik el, tehát hogy elég fix, hogy nagyságrendileg hány tranzakcióval, meg milyen bevétellel lehet számolni, tehát ezért jó adó a költségvetés szempontjából. Csak azért van hosszú távon szerintem egy ilyen fogyasztókat terelő hatása.
De én még amit ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy abban a szempontból is ez egy jó, ezt most látjátok, jó, oké, jó adó, mert igazából nem olyan, mint a chips adó, tehát nem kell meg, ugye múltkor beszélgettünk erről a nagy megvitatásról, hogy a társadalmi szerepét betölti az adó, hogy edukálja a fogyasztókat, és hogy hát itt ezt nem kell. Ez egy abszolút bevétel.
Csak ez már hadd csapjam le, mert hogy én ezzel nem értek egyet. Már lehet, hogy az OTP ezt mondja, de szerintem ez nem egy igaz érv. Tehát, hogy pont a plafonok miatt, tehát az, hogy nehogy nemzetközi ilyen cash pooling, hogy cégcsoportok kivinnék a cash pooling átcsoportosítását és a nagy összegű tranzakciókat Magyarországról, ez szerintem nem igaz, mert hogy a plafonok miatt, tehát ezek a 10-20 ezer forintokon nem múlik az égvilágon semmi. A magánszemélyek szintjén meg sokkal drágább fenntartani egy külföldi számlát, és a Revolut, meg a Wise, meg ezek meg mind belettek húzva, tehát hogy ők nekik meg kötelezően kell fizetni tranzakciós illetéket. Tehát hogy korábban akikkel szemben ment a pikkelés, azok most már ezt is fizetik. Nem érzem azt, hogy ez inkább csak egy ilyen good excuse, hogy akkor megint mondhatom azt, hogy vannak, akik nem fizetik, és igazából csak arról szól szerintem, hogy nekem se kelljen fizetni, mert hogy igazából végeredményben az én ebéddámból kell ezt kifizetni. Hiába szedem be egy világ az ügyféltől, de azért az én eredményemet csökkenti.
Lehet. Ez simán lehet.
Na minden esetre, ha már az áfarésről röviden szó esett, az is egy olyan fogalom volt, amit egy ideig rákcsáltunk.
Ízlelgettünk,
mint az áfajuk, és most megint van egy, most az áfa sebről fogunk beszélgetni, mert hogy általában ez gyorsan gyógyul, ugye a magyar állam áfa sebe. Hát az igaz, hogy már több adásban is beszélgettünk arról, illetve most is szóba került, hogy az áfa bevételek az utóbbi időszakban nem úgy alakultak, mint ahogy azt a kormányzat szerette volna. Idén augusztusban azonban javult a trend, túlteljesültek az egy évvel korábbi áfa bevételek, ráadásul elég magasan túlteljesültek. Mondjuk ez a költségvetési hiányt nem tudta betakarni.
Volt is egy ilyen cikk erről, hogy igazából nincs egy ilyen egyszerű megoldás ennek a dolognak, hogy na, ez nem folyt be, vagy ezt kellett fizetni, és ettől szállt el a dolog, hanem nagyon sok komponensű, de ami engem meglepett, az, hogy szezonálisan, hogy az augusztus az ilyen alacsony bevételű, és annak ellenére, hogy egyébként növekedett az augusztusi bevétel egészen szépen, főleg a fogyasztási adóknál, de hát, hogy az semmire nem volt elég. Tehát alacsony bázishoz képest volt a növekedés, és akkor ezért bár a költségvetési kiadások azok nem szálltak el olyan szinten látványosan, hogy nem az volt, hogy na itt akkor viszont, de hogy azok meg valószínűleg augusztusban ott a szezonalitás ott meg nem annyira erős, és hogy ettől lett aztán egy nagyon nagy seb. De hogy ez meg jól ellenpontozza, ugye júliusban meg még arról mentek a hírek, hogy mekkora volt a többlet, és hogy rekord többlet van, most rekord hiány, úgyhogy várjuk a szeptemberi adatot, mert majd szerintem abból sokkal többet lehet már látni, hogy
hát igen, még egy-két szám, 414,4 milliárd forintos lett az augusztus havi deficit, ez a valaha volt legnagyobb augusztus havi hiány, ez az összeg. 8,5%-kal haladták meg a kiadások az egy évvel ezelőtti összeget, ezek 2990 milliárd forintban teljesültek. Ellenben a fogyasztáshoz kapcsolódó adókból 642 milliárd forint jött be, ez 28,1%-os növekedés az elmúlt évhez képest. Ezt azért már nem, tehát ez már nem a véletlen műve, azt gondolom.
Hát azért nagyon sok, csak nagyon alacsony bázis, és szerintem most lesz ez olyan, mint a tavaly, amikor az infláció elkezdett kimenni a számokból, hogy már magas volt a bázis, hát itt meg pont fordítva, hogy alacsony bázis van, hogy most kezdenek szerintem az áfa bevételek majd százalékosan megugrani. Tehát, hogy valószínűleg a 2025-ös költségvetésben már már egy megalapozottabb számok lesznek, de és ugye az őszi hónapok azok már nem lesznek olyan rosszak.
Ez egy jó hír szerintem, hogy növekednek az áfa bevételek, mert az azt jelenti, hogy növekedik a fogyasztás.
Illetve gyógyul az áfa sebb.
Gyógyul az áfa sebb, azt nem győzzük hangsúlyozni, igen. A másik jó hír, hogy amitől gyógyul az áfa sebb, az az, hogy normalizálódik a kiutalásoknak a mértéke. Hát én azt nagyon fontos üzenetnek látom, hogy kezd helyreállni az, hogy a cégek elsődlegesen nem feltétlenül azonnal visszaigénylik, meg kiutaltatják az olyan hónapokban az áfát, ahol több költségük volt, mint amennyi bevételük adott esetben, hanem folyószámlán hagyják, mert bíznak abba, hogy a gazdálkodásuk később kitermeli.
Szerintem azért az összefüggésben van a beruházási statisztikákkal, tehát ha nem ruháznak be, akkor nem igényelnek vissza. Tehát, hogy szerintem azért ez is, ugye azt látni, hogy mindig ilyen negyedéves ciklusokban alacsony az áfa, nettó áfa bevétel, tehát akkor vannak a visszaigénylések, és azért az, amikor kijött most itt a beruházási statisztika, nem tudom, augusztusban a másik negyedévről, és ez egy teljesen kiábrándító szám volt, hát annak az áfáját is most igényelték vissza, tehát hogy nem igényelték vissza, mert ha alacsonyak voltak a beruházások, akkor nem ennek a hatás ez most ebben igazolódott. Azért mondtam, hogy szerintem majd szeptemberben, amikor egy ilyen normálisabb hónap van, hogy igazából kevés a visszautalás, és inkább a befizetéseket kell nézni, akkor ott rendszerű, amit lehet majd látni.
Én szerintem, amit érdemes megnézni ebben a cikkben a grafikákat, meg a csártokat, ez a nettó áfa bevételek alakulása havonta 2023-24-ben, szerintem ez egy tök érdekes csárt. Segítsetek már megfejteni, tehát hogy a januári adatokban igazából a decembert látjuk, ugye? Igen, tehát a decemberi...
Hát, meg a negyedévet.
Hát igen, ugye az
a negyedévet látott benne, meg a december hónapot.
Tehát hogy ugye az van, hogy a január 20-án beadod a bevallásodat, és akkor utána onnantól számított 30-45 napon belül kell vissza. Tehát hogy az valószínű, hogy februárra fog esni. Ezért van az, hogy...
Igen, tehát hogy nekem ez volt az érdekes.
Hogy a február a rossz hónap, mert akkor...
Február, május, augusztus.
Igen. Tehát, hogy... Akkor kell visszafizetni a költségvetésből a pénzt. Aha.
Mert hogy nagyon érdekesnek találtam ezt az ingadozást, de igazából a visszaigénylés az, ami tudja magyarázni.
Ahol összetolódik a negyed év meg a hónap, ott van még kiemelkedő bevétel, meg ugye a szezon. Tehát a nyár, ugye a júniusnak nem evidens, hogy erős hónapnak kéne lennie, de ott valószínűleg tartom, hogy valahogy valamilyen szezonális hatás, mert az nekem nagyon magas. Ugye 4-6 óra a július nagyon, nagyon erős, azt értem, mert ott negyed évet zár a júliusi bevallás. A június az nekem kimagaslóan magas.
Hát de az meg szerintem azért, mert aki meg negyedéves bevalló, annak meg akkor kell fizetni. Tehát aki visszaigényel, az egy hónapot vár a pénzére, akinek fizetnie kell, az meg ott fizet. Úgyhogy ez szerintem ez lehet az ingadozás. Ugye a december az volt egy nagyon csalódáskeltő, tehát hogy megnézed az idei június meg a december, nincs külön, tehát olyan, mint hogyha elmaradt volna karácsony.
Igen. Igen. Ezt nagyon érdekesnek találtam, jó lenne érteni pontosan a szezonalitását ennek, meg a trendjét, de nagyjából ezek lehetnek a mozgatók, amiket mondtatok, tehát a visszaigénylés, meg a negyedéves bevallás.
Az egyáltalán nem szégyen, ha az ember azt mondja, hogy ez a PM is mondta már, hogy nem érti.
Az nem jó.
Nem, csak nem jó, csinálnak ez ebből podcastot.
Abból ritkán van akkora, tehát hogy mármint, hogyha mi nem értjük, abból nincs akkora baj, mint hogyha a PM nem érti.
Na de, elrugaszkodva az áfától, helyi pörüzési adóvonalon megyünk tovább. Tette ezt a 31. országos jegyző közigazgatási konferencia is, ahol többek között azzal is foglalkoztak, azzal a már egyébként korábban felröppent hírrel, hogy állítólag a kormányzat azt tervezi, hogy központilag elvonja és újraosztja a települések helyi iparűzési adóját. Erről hivatalos döntés nincs, de hivatalos tagadás már van. Ez aztán tovább fokozta a pánikot, most már szinte tényként veszik, hogy az összes önkormányzat úgy fog járni, mint Göd és Paks, ugye itt a kiemelt gazdasági övezetekhez kapcsolódó iparűzési adó elvonás miatt említik ezt a két települést, úgyhogy hát zajlik a pánik.
Hát azért szerintem ez messzebb mutat, mint Göd és Paksnak az esete, tehát hogy ez szerintem rossz hasonlat, mert Gödtől és Pakstól, legalábbis Paks emlékeim szerint nem a teljes hipa bevételét veszíti el, csak egy nagyon jelentős részét.
Igen.
Tehát, hogy combos összeg nem erről van szó, csak hogy a többi,
ja, persze, igen, többi tehát, területen működő cég. Egy gazdasági övezetet, ami most mondjuk ki nyilván a Gödnél, a Samsung, Paksnál, meg az atomerőmű, ami iparüzési adott ők eddig a helyi önkormányzatnak fizettek, az most a megyeihez megy.
Igen, tehát, de hogy ez, az nem igényel egy fundamentális átalakítást. Ez azért, hogy mondjam, ha a bevétel beszedésének, tehát a bevallásnak, a megtételének, az adóalapnak, a stb. Nem igényel nagy átalakítást, de az infrastruktúrát ki kell alakítani össze, hogy ezt visszahozd valamilyen logika alapján. Tehát, hogy ez több, mint Göd, meg Paks.
Ja, persze, hát ha én ezt úgy akarom átalakítani, hogy a központi költségvetés részévé teszem, akkor lényegben a helyi adó jellegét szüntetem meg.
Abszolút, tehát, de ugye, és engem, amin én nagyon meglepődtem ebben a hírben, az a jegyzőknek a kormányhivatalhoz való becsatornázása, tehát a munkáltató jogok gyakorlója az nem a polgármester lesz, hanem a kormányhivatal. Szerintem ez olyan, mint hogyha a NAV átvette volna az összes adóztatási funkciót, tehát hogy a jegyző az a helyi CFO, tehát hogy ő az adóhivatal helyben, meg ő az, aki a költségvetésért felelős, összerakja itt, tehát hogy nagyon sok olyan jogköre van egyébként az önkormányzatoknál, hogy a bizonyos dolgokról a közgyűlés dönt, csak a jegyző terjeszti elő, és akkor a jegyzőnek, tehát mondom, hogy a helyi pénzügyminiszter. És hogyha most csak egy vállalati hasonlat, hogyha mondjuk a CFO-t kicseréled valami kívülről betett embert, azt úgy hívják, hogy könyvvizsgáló, tehát hogy az onnantól kezdve nem azokat az érdekeket fogja nézni, mint ami ott az önkormányzat érdeke, hanem
vagy
hanem
régiós azt, vezető még.
Régiós, igen, tényleg kontroller.
Egyébként nekem számomra két dolog is érdekes ebbe a történetben. Az egyik az, hogy ugye onnan indul ez a pletyka, most még nevezzük így, aztán majd meglátjuk, mi sül ki belőle, hogy már hónapokkal ezelőtt talán mi is foglalkoztunk azzal a hírrel, amikor Lázár János építési és közlekedési miniszterként véleményezte a helyi iparüzési adót. Ez az egyik, ami nekem nagyon érdekes, és hogy onnan eljutottunk idáig. És hogy ő úgy látja, hogy egyébként búcsúra, meg bulira, meg kampányra költik a helyi iparüzési adót, és hogy ez micsoda botrány, ezért aztán el kéne ezt vonni. Hogy innen ideig el tudunk jutni, nekem ez az egyik érdekes. A másik érdekes meg az, hogy egyik, mint a helyi iparüzési adó bevételből, főleg, hogy már kitalálták ezt a különleges gazdasági övezet metodikát is, amivel gyakorlatilag azt választanak le, amit akarnak. Ebből tényleg annyi, mert azt arra alkalmas, hogy az önkormányzatokat kivéreztesse, de szerintem arra, hogy a költségvetést helyre rakja.
Ja, nem, hát hogy ez bekerül a költségvetésbe, akkor az egy máros dolog. Tehát itt ennek az újraallokálása az egyedüli, de erről is számtalan alkalommal beszéltünk, tehát hogyha egy objektív módon újraallokálnák, az jó lenne. Ha szubjektív módon ilyen cherry picking alapon, hogy ezt szeretjük, ennek adok, ezt nem szeretjük, nem adok, akkor az meg egy elég katasztrófa. És hát most nyilván mindenki dönts el, hogy melyikben hisz, de hogy ha ezzel az esettel azt, hogy mondjuk az önkormányzatoktól elveszik az iparüzési adó bevételét, egy objektív dolgot kiszednek a rendszerből, mert a cégek legalább azon a szinten objektív alapon fizetnek, hogy ahol székhelyen, telephelyen rendelkeznek, oda fizetnek, tehát hogy ez egy politikailag nehezen alakítható dolog, a visszaosztás az meg nagyon könnyen alakítható.
Egyébként nem ilyen szakmai kérdések is megfogalmazottak, mint hogy például, ugye per pillanat a helyi iparüzési adó az 0-2% között szór. Adott helyi önkormányzat döntésétől függ, hogy ő mondjuk újlegyenként nem szed helyi iparüzési adót, Budapestként 2%-ot szed. Hogyha úgy döntenek, hogy egyébként ezeket a bevételeket gyakorlatilag központosítják és újraallokálják, akkor ezzel az adómértékkel teszik, és mondjuk azt mondja az önkormányzatok többsége, hogy tudjátok mit, akkor 0%?
Hát nyilván azt is meg lehet változtatni.
Én szerintem én másképp olvasnám ezt a hírt, mert hogy ebben a hírben kettő bullet point szerepel, a javaslatok között a jegyző kormányhivatalhoz rendelése és a HIPA. Most a jegyző kormányhivatalhoz rendelése az könnyen megvalósítható, már mennyire a közig tudásom megvan, bár közig jogtudásom, bár valószínűleg azért ahhoz is hozzá kell nyúlni. A HIPA-t elvonni, átalakítani sokkal nehezebb. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy ez egy olyan eleme a hírnek, ami jó, megcsócsáltunk, és csak a fele teljesült. Értitek? Tehát, hogy hát akkor a hipát megtarthatjátok, de a jegyzőtöket úgyis elvesszük. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ezt a hipás dolgot most komolyan...
Van értem a jegyzőt elvenni, hogyha a hipát nem veszed el, mit csinálsz azzal a jegyzővel? Tehát, hogy...
Hát kap még a jegyző olyan jogokat, hogy olyan kifizetést, meg olyan költségvetést, meg olyan nem tudom, utalást teljesít, amit a kormányhivatal jóvá hagy, vagy hasonló. Tehát egy gazdasági döntési jogot vonok
hát
még.
Hát ilyen beépített emberé teheted őt az önkormányzatok működésében. Ettől pont emiatt meg azt gondolom, hogy ez így a ilyen vagy alkotmányjogász, de hogy ez az önkormányzati autonómiát meg olyan szinten sérti, hogy a költségvetés összeállít, egy helyi önkormányzat költségvetésért összeállításáért felelős ember, olyan, akit nem az önkormányzat fizet, hanem valaki, akit felülről
oda tesznek. Az önkormányzat. Nem azt mondták, hogy nem ő fizeti, csak nem ő a munkáltató jogú gyakorló.
Igen. Tehát, a helyi adó bevételeiből.
Hogy ez azért nagyon messze. Tehát amikor volt a Bajnai kormány, akkor volt az a terv, ami meg is valósult, jogszabály átment, csak aztán nem ment végig a rendszer, mert hogy ennek van egy év átfutási ideje, és hát a Bajnai kormány, annak az élete az rövidebb volt ennél. De hogy akkor központosítani akarták az iparűzési adót, nem akarták az adóztatási jogot elvenni, viszont az adóbeszedésnek a módszerét, azt a NAV akart átvenni, hogy a NAV beszedi ezt a pénzt, mert hogy egyébként sokkal könnyebben tud ellenőrizni, jobban rálátással, jobban meg tudja ítélni, hogy melyik cégnek van telephelye, vagy nincs telephelye, mert tudja, hogy mi van a székhelyen.
Staff
tehát, hogy
ott van.
Nincs ez a probléma, hogy az önkormányzatok itt nekik kivel kell levelezni, hanem minden egy helyen van. Emiatt is lett egyébként az egész történet megfúrva, mert hogy az ilyen helyi díleket, amiket ott a önkormányzat berkein belül ott a helyi vállalkozókkal megtökően kötöttek, azt erről a NAV elvég akkor nem tudott, és akkor ez így politikailag nem lett volna szuper. De hogy ott ez valósult volna meg, hogy a pénz az önkormányzatoknál marad, viszont jóval nagyobb hatékonysággal szedte volna be a NAV. Tehát ott, és akkor ott nyilván ez a fajta, hogy a jegyző, tehát hogy az adó ellenőrzés jogokat ugyanígy el lett volna vonva. És most azt látom, hogy valami ennek egy ilyen alternatív verzióját akarják megcsinálni, hogy az adóbeszedést is központosítani szeretnék, és ehhez kellenek akkor a jegyzők, akiket akkor így a kormányhivatal kötelékedetlen, nem a NAV-ot fuszítanák erre a történetre rá. Lelkük rajta. Én egyébként, hogyha egy szép ideális világban élnénk, akkor én ezt abszolút támogatnám, mert szerintem ez egy hatékonyabb rendszer lenne, csak nem egy szép ideális világban élünk, tehát hogy nagyon könnyű ezzel visszaélni, és ez a, ami miatt megértem a gyomorgörcsét az összes önkormányzatnak.
Hát meg én ebben egy burkolt adóemelést is látok még mindig. Én még mindig azon a szemüvegen keresztül nézem, hogy mondjuk mit tudom én, 2000 önkormányzatból lehet, hogy 1000-nél lesz tényleg 2% jelenleg, de a másik 1000-nél 0 és 1,9 között valahol. Ha meg azt mondom, hogy központosítom, akkor 2% lesz mindenhol. És akkor fizetheted az összes telephelyeden a 2%.
Voltam múltkor egy előadáson, ahol egy önkormányzati, egy híres önkormányzati vezető egyébként felszólalt, és akkor ő azt elemezgette, hogy szerinte, hogyha ezt nagyon központosítják, ezt az iparűzési adót, akkor ez egyébként az uniós direktívával is összeütközésben van, és hogy ő azért is óva inteni a kormányt, hogy ilyet csináljanak, mert akkor utána Brüsszelben dőlnek el a dolgok. És tehát nyilván ez egy tévhit, mert hogy az innovációs járulékot is fizetjük, tehát hogy vagy se fizetik a cégek, és hát 20 éve van innovációs járulék, hát persze, és tehát hogy ilyenfajta kompatibilitási problémája nem lenne egy ilyen központosításnak, inkább tényleg az van, amit
meg Dani ezt 2007-ben ezt már megfutották ezt, hogy a helyi iparűzési adó konkurál-e az áfával, és azt a EUBR
is. Nem, itt most már inkább azt mondta, de hát tök naív volt, valószínűleg azt mondta a polgármester, amit neki a szájába adtak, mert nem értett hozzá, hogy ez, hogy csak egy társasági adó lehet, és akkor, hogy most éppen ez a... De hát ugye azt is tudjuk, a Globba sem csak egy társasági adó lehet.
Jó, hát ha már pletykákról van szó, meg híresztelésekről, hát igen, szerintem ezen a vonalon értelmezhető a következő hír is. Árvíz infóról fogunk beszélni, most aztán mindenki meglepődött, ugye kedves hallgatók, nézők, hogy hogy kerül ide az árvíz infó. Hát hogy kerül ide? Azért, mert volt ott az árvíz infón több olyan médium is, amely nem csak ebben a témában kérdezte miniszterelnök urat, hanem például arról a migrációs gigabírságnak nevezett szankcióról is, amit az Európai Bíróság szabott ki hazánkra, egyösszegű 200 milliárd, nagyjából 200 milliárd forint értékű összegben. A média kérdése az volt, hogy beszedték-e ezt már, illetve hogy hogyan tervezik kifizetni. A miniszterelnök úr elég egyértelmű választ adott. Ők ezt a bírságot már beszedték, méghozzá a Magyarországon működő cégektől biztosan látták már a jogszabálymódosításokat, amiket fél évkor elfogadtunk, azok bevételnövelő jogszabályok voltak. Bizonyos szektorban dolgozó cégekre vonatkoztak.
Na, árvízi védekezés, szerintem csak ad ragadja meg az alkalmat, hogy minden nézőnek és hallgatónak, aki dolgozott a gáton, ezúttal megköszönjük ezt az erőfeszítést, mert mindannyiunkért tették, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. És visszatérve a hírre, hogy már ugye, amikor júliusban, vagy júliusban volt ez a védelmi hozzájárulásról, és akkor nem értettük, hogy kijött ez a nagy multizás, és utána nem láttuk egyébként a jogszabályban visszaköszönni, na most ez a nagy multizás jött ki megint, tehát hogy ez a történet folyik ki, tehát hogy van egy költségvetési lyuk, amire kellett valami indokot találni.
Ez csak egy sebb volt.
És elvált a lyuk az áfámban.
Egy horzsolás, ez csak egy költségvetési áfa horzsolás volt. És hogy most hát így az van, hogy ez a narratíva, tehát hogy itt nincsen megszorítás, hanem amit elvesz tőlünk Brüsszel, azt mi visszavesszük a brüsszeli cégektől, ami hát ugye nettó hülyeség, mert hogy mert nem azoktól veszik vissza, meg hát ugye erről is beszéltünk sokat, hogy ezek a cégek ezt ki tudják termelni, a magyar fogyasztókból élnek, akkor meg majd magyar fogyasztóktól fogják ezeket beszedni, tehát hogy ugye a bankok voltak ilyen, hogy nem háríthatják át a megnövekedett tranzakciós illetéket. Hozzáteszem, bankok között most már többségében magyar tulajdonú bankok is vannak, szóval na mindegy, de hogy nyilván ezt a narratívát kellett most itt erősíteni. Hát nagyon szomorú, hogy ezt most egy árvíz kapcsán is így kell fordítani.
Nem is annyira a demagógia részét elemeztem ennek a hírnek, hanem inkább ezt a tervezett kommunikációs részét, hogy ez már hányszor előfordult, hogy szerintem már többször is, hogy egyszerűen nem értettük az első alkalommal, hogy miről beszél az adott személy, és aztán két-három hónappal később egyszer csak hiszen kontextusba került.
Igen. Hát szerintem már akkor is kontextusban volt, csak ezt most így nagyon élére állították.
Ugye azért mondjuk ezért nagy kockázatot nem vállaltak a multizásra, mert ez a kontextus ez évek óta megvan, nem? Tehát, hogy ők már többször voltak hibásak, áldozatok, nem tudom, népnyúzók, szóval csak vissza kellett nyúlni.
Na jó, oké. De ha mondjuk, oké, maradjunk annál, hogy vannak adóbevételek. Van egy most két hírrel ezelőtt beszéltünk róla, egy rekordköltségvetési hiány. Meg van egy 200 milliárd, kimondani is nehéz, forintos bírság, amit be kell csöngetni. Tehát, hogy az adóbevételek azok nem erre valóak. Tehát én még azt, oké, akkor legyen az, hogy adóbevételekből finanszírozzuk, mert hát mi másból finanszíroznánk, de hogy nem ez az adónak a dolga.
Engem az érdekel majd, hogy az Eurostat mit fog erre az egész történetre mondani, mert ugye most per pillanat az van, hogy vegyük külön azt, hogy most mit kommunikálnak róla, de azért gondolom nem akarják kifizetni, mert hogy akkor így is költségvetésben lyuk van, és nem fogjuk tudni tartani a hiánycélt, 200 milliárd forint azért erősen meglátszik, és akkor vonják le az EU támogatásokból. Tehát, hogy akkor jó, hát akkor úgyse kapjuk meg azokat az EU támogatásokat, tehát akkor vonjátok le abból, mert azok majd úgyis csak jövőre fognak megjönni, és illetve hogy annak a költségvetési könyvelés, az nem tudom, hogy tehát, hogy szerintem nem, de lehet, hogy az költségvetési bevételnek számít ezek az EU-s transferek, mindegy, ezért vagyok kíváncsi, mert ugye ha azok beruházásokhoz kapcsolódnak, akkor azok a beruházások azok éven átnyúló tételek lehetnek, és akkor ez a 200 milliárd akkor nem 2024-ben jelentkezik. Én ezt érzem a nem fizetünk dolog mögött, mert egyébként közgazdaságilag meg teljesen irracionális, mert ketyeg a kamat, ezt nem fog lejárni. Olyan ez a dolog, mint az MSZP kormányoknak volt a sajátja, amikor decemberben nem adták vissza az áfát, hogy a decemberi költségvetési hiány az kevesebb legyen, és akkor aki novemberben igényelte vissza, és decemberben kellett volna megkapni, az januárban kapta meg kamattal. És akkor ezt csinálták minden évben, és egy idő után már azért csinálták, mert már tavaly is csináltuk, és akkor ha most ezt abba hagyjuk, akkor egy borzasztó nagy költségvetési hiányunk lesz kétszeresen, tehát már azért is kell tovább vinni. Én itt ugyanezt a rövid távú szemléletet érzem.
Igen, áfa az decemberben nem ment ki egy időbe. Ez
valóban. Beszélj a mikrofonban.
Valóban így van, áfa az decemberben nem ment ki egy időbe. Ez sajnos tudom tanúsítani, ez tényleg így volt. Na jó, hát akkor ezt kifizettük valahogy, és akkor ezen túl vagyunk. Mehetünk is tovább a következő hírre. Itt viszont már csatlakozni fog hozzánk Bence is, úgyhogy vele fogjuk feldolgozni. Üdvözlünk Bence a köreinkben.
Sziasztok!
Én a videós adásban is csatlakozó hozzánk. Azért is hívtunk.
Voltál már itt ebben a stúdióban?
A leghallgatottabb adás volt. Nekem 80% anyukám volt.
Ő küldte az olvasói levegő. Ő szokott kommentálni is a YouTube-on, nem?
Szóval olyan hírek láttak napvilágot, amiről azt gondoltuk, hogy mindenképpen jól lenne, te is megnyilvánulnál, mert szakértője vagy a témának. Többek között például, amelyikkel most kezdjük is, alapvető változások előtt a gyógyszeripari cégek magyarországi adózás, ugye kijött egy olyan döntése az Európai Unió bíróságának, ami hát nem előzmény nélküli, de mégis komoly változásokat idéz elő.
Igen. Nekem egy nagy szerelmem az áfa, olyan szempontból, hogy szerintem egy baromi érdekes adó, nem? És nem tudom, hogy mennyien tudják. Nyilván, aki ezzel kelt és feküdt ezzel az esettel, mint mi itt páran az irodában, azok azért tudják, de nyilván ez a nagy tehát a közvélemény számára ez nem egyértelmű, hogy olyan érdekes az áfa, ugye, hogy az uniós szinten van harmonizálva, hogyha van egy eset egy bármilyen másik tagállamban, az Magyarországon is kihathat az adózóknak az adópozíciójára. És ha hiszitek, ha nem, az egész 1992-ben kezdődött Angliában egy kozmetikai cég adott úgy árengedményt, hogy azt az adóhatóság, az angol adóhatóság nem akarta neki visszaadni. És hogyha abban az ügyben nem megy el az Európai Bírósághoz az adózó, akkor most valószínűleg a magyar társadalom biztosítás finanszírozása változatlan mederben zajlana, mert hogy azzal az esettel indult el az a jogfejlődés, ami kicsúcsosodott ebben a két héttel ezelőtti ítéletben. Ugye az volt a kérdés, hogy abban az adott ügyben, hogy a kozmetikai termékeket gyártó cég, az a termékre mindenféle ilyen kuponokat írogatott rá, és többek között olyan akciókat hirdetett meg, hogyha visszaküldik neki postán a fogyasztók ezt az adott kupont, amit levágnak a termékről, akkor ő pénzt folyósít nekik. És akkor felmerült a kérdés, hogy ez olyan árengedménye, hogy az árengedmény után, ha utólag adunk árengedményt, visszaigényelhetjük az árengedményre jutó áfát, és ezt az angol adóhatóság nem akarta visszaadni, de az Európai Bíróság pedig azt mondta, hogy már pedig vissza kell adnod, adóhatóság, mert igaz, hogy nem az a gyártó adta el a fogyasztóknak, hanem a kisker azt a kozmetikai terméket, de attól ő még egy olyan árengedményt adott, amit el kell ismerni az áfa rendszerében. És akkor ennek kapcsán indult el, ahogy mondtam, az a jogfejlődés, ami ebben a magyar ügyben csúcsosodott ki nem is olyan régen. A lényeg az, hogy a gyógyszerforgalmazók olyan kötelező befizetéseket teljesítenek a magyar társadalom biztosítás részére, amiket a társadalom biztosítás arra használ, hogy hogy a TB támogatott gyógyszereiket támogassák. Ugye, amikor valaki bemegy a gyógyszertárba, és felmutatja a
vényét.
Olcsóban vásárolja meg azt a terméket, és a különbözetet a társadalombiztosítás kompenzálja, és a társadalombiztosítás többek között ebből a pénzből gazdálkodik, mint amit ez a forgalmazó neki befizetett. És ha nincs ez az angol ügy, akkor most valószínűleg nem lett volna ez az eset. Nyilván most elnagyoltan átléptem pár ítéletet, ami itt az elmúlt 30 évben ebben a témában megjárt az Európai Bíróságot, voltak többek között magyar ügyek is, német ügyek is, több egészség biztosítási, meg gyógyszertámogatási ügy.
De te is vittél konkrétan ilyen ügyet, tehát hogy azért is hívtunk meg téged, mert hogy itt a cégben te vagy ezzel kapcsolatban legautentikusabb, de hogy volt-e olyan mondjuk ebben az ügyben, ami mondjuk ilyen bizonytalanság volt, tehát ez a nulladik pillanattól kezdve egy ilyen eldöntött dolog volt, amit egyszerűen benézett a jogalkotó, hogyha ilyen van, akkor itt az áfára gondolni kellett volna, vagy azért féltetek attól, hogy ez a dolog bukhat is?
Úgyhogy mondtam, voltak korábbi ítéletek. Az egyik legutóbbi ítélet az talán 3 évvel ezelőtt jött ki.
Igen, támogatás.
A támogatás volumen befizetések ügye. Ott is egy hasonló befizetési kötelezettséget teljesítenek a fogyasztók, csak úgy, hogy leszerződnek a társadalombiztosítással.
Amit egyébként, ha jól emlékszem, azt is te vitted, csak még egy más foci csapat színe mezében.
Most ebben nem menjünk be, de igen. És akkor a lényeg az volt, hogy ott a szerződés alapján fizetnek a NEAK részére, az egészségbiztosítás részére a gyógyszerforgalmazók, és már ott, abban az esetben kimondta az Európai Bíróság, hogy az áfa visszajár a gyógyszerforgalmazóknak. Ezzel gyakorlatilag megválaszolt egy csomó mindent, ami itt ebben a mostani ügyben is releváns volt kérdés, de felmaradt egy olyan kérdés, hogy ott egy polgárjogi szerződés, egy szerződés alapján történtek a befizetések, itt meg jogszabály írja elő, hogy már pedig a forgalmazóknak be kell fizetniük, és akkor felmerült a kérdés, hogy ez most egy adó jellegű befizetési kötelezettség, vagy árengedmény lesz. És dodonai választ adott az Európai Bíróság, mert lényegében azt mondta, hogy mindegy, hogy milyen jogcímen fizetett be, tartalmilag kell mögé nézni, és hogyha ezt a pénzt arra használja fel az egészségbiztosítás, hogy a te termékeidet finanszírozza, akkor már pedig ezt árengedményként kell kezelni az áfa rendszerében.
Én ezt inkább úgy interpretálnám magamban ezt a kérdést, hogy szerintem azért a kormányzatban is sejtették, hogy ennek bőven lehet egy ilyen kifutása, és hogy vannak még olyan fizetési kötelezettségek, amik érintettek lehetnek, értem, a támból után. Tehát amikor a támból kijött, akkor azért azt biztosak lehettek benne, hogy a piac reagál, és lesznek még olyan fizetési kötelezettségek, amivel elindulnak, és ez meg is történt értelemszerűen. Az egy másik kérdés, hogy körmük szakadtáig védekeztek ez ellen. Tehát lehetett volna azt is, hogy amikor elindulnak az gyógyszeripari, sőt, nulladik, lehetett volna azt is, hogy úgy módosítják az áfa törvényt, hogy már erre is kiterjedően elismeri az árengedményi minőséget. Nem ezt tették. Lehetett volna azt is, hogy amikor elindul egy szereplő, akkor azt mondják, hogy oké, belátjuk. Látjuk, hogy el fogsz menni az EUB-ig, látjuk, hogy ez ide fog kifutni, látjuk, hogy egy csomó pénzt vissza kell fizetni, lemódosítjuk az áfa törvényt. Nem ez történt. Az történt, hogy tényleg ezt is az Európai Unió Bíróságának kellett eldöntenie, lefolytatnia hozzá az eljárást, és akkor most meg már abban a helyzetben van a magyar jogalkotó, hogy nem tehet mást, mint hogy lereagálja ezt a szituációt.
Abszolút érte. Nekem egyébként ami így az egészből leszűrődött itt a végén, hogy azért ilyen és hasonló ügyek azért valahogy szerintem statisztikailag Magyarországon több van, meg több lehet, még a jövőben is. Most nem tudom, hogy ehhez hasonló ügyek egyébként, Bence, te látsz olyat, hogy valami hasonlót lehetne vinni, most anélkül, hogy itt a szakmai titkokat megosztod. Elég egy igen, hogy nem, mert
vannak ügyek, amik folyamatban is vannak, meg nyilván lesznek is, tehát, hogy ez ilyen műfaj.
Hogy nekünk jó termőtalajt ad ez a rengeteg különadó ebből a szempontból, mert hogy itt egyébként egy ilyen közgazdasági nonszensz van, hogy az állam olcsón akart adni a terméket egyébként, tehát hogyha valószínűleg hatékony lenne a társadalom biztosítás rendszer, és hogy ezeknek a gyógyszereknek engedélyeztetése, hogy akkor nem lenne szabad ilyen közgazdasági anomáliáknak kialakulni, hogy egyébként baromi drága a gyógyszer, amit egyébként olcsón kell adni, és ezért aztán megadóztatom a gyártót, hogy beszedjem azt a pénzt, amiért a cserébe, hanem a gyártó adhatná nekem ezt olcsóban, és tehát nem látom teljesen át ennek az egésznek a rendszerét, de hogy ha a gyártónak így is megéri nekem eladni ezzel a befizetési kötelezettséggel együtt, akkor ennek, hogyha ez valami hatékony lenne ez a rendszer, akkor különadó nélkül is működne, és akkor valószínűleg mindenkinek egyszerűbb lenne.
Meg ugye az engedélyezés, nem, bocsi, Gyuri. Itt bizonyos kiskereskedelmi áréseket, meg az árnak bizonyos szegmensét ugye meghatározza az engedély, amiben engedélyezi ezt a hatóság, és ott, amikor ezeket meghatározza, ott számolnak is a gyógyszeradóval, tehát igazából egy kalkuláció módosítást igényel valószínűleg hosszú távon majd a mechanizmusban ez az ítélet.
Én azt akartam kérdezni, hogy ez most akkor igazából egy áfa ügy, tehát áfa sebet, az áfa sebbe szór.
Áfa seb, ez a mai
Az áfa sebbe szórunk-e még egy kis sót, vagy ez TB finanszírozási kérdés, vagy mind a kettő?
Mind a kettő. Sőt, olyan érdekes vonulata van ennek a történetnek, hogy ezt a befizetési kötelezettséget gyógyszeradóként ismerik nagyon sokan az iparágban, vagy hát szinte mindenki. És ezt azért hívják gyógyszeradónak, mert a NAV-hoz teljesíted a befizetéseket, és egy adóbevallást adsz be. Csak a NAV igazából ezt nem tarthatja meg, ezt a pénzt, hanem egyből haladéktalanul tovább kell passzolni a társadalombiztosítás részére. Tehát igazából ez gyógyszeradót érintő ügy, áfát érintő ügy, de nyilván a fő kínfutás az áfa.
És igazából ami hatás várható, az áfa gyakorlatnak a módosulása, nem? Tehát ez az ítélet nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gyógyszeradót át kell alakítani, vagy meg kell szüntetni, hanem az áfa vonalat kell rendezni, nem?
Tök jó a felvetés, mert hogy a vita több esetben arról is zajlott, itt a legjobb tudomásom szerint, hogy egyébként ez adó vagy nem adó. És hogy olyan érvek is elhangzottak az adóhatóság oldaláról, hogy ha ez adó, akkor nem lehet az, hogy közben árengedmény is. Az Európai Unió Bírósága meg azt mondta, hogy az, hogy ez egyébként beletartozhat-e az adóalapba a történet elején, az nem változtat azon, hogy a végén meg árengedmény. Mert hogy egész egyszerűen nem lehet többet beszedni annál, mint amennyit az értékesítésért most legyen gyógyszeripari szereplő, kap. De ez egyébként bárkire igaz lenne, tehát igaz a sorsjegyárusítóra, igaz a kuponos 92-es ügyre, tehát bárkire, tehát az áfában az adósemlegesség elve az egyik legfontosabb uniós jogi alapelv, amin ez a rendszer nyugszik. Az azt jelenti, hogy a szereplőknek azonos teherrel kell szembesülniük, és nem csak nemzeti szinten, hanem a közösség szintjén is. Azonos, legalább azonos szerkezetű teherrel kell szembesülniük. Tehát magyarán nem lehet ha én az ellenértékem egy részéről lemondok, igaz még akár kötelező jelleggel is, mert befizetést kell teljesítenem, akkor én azt nem kapom meg. És akkor lehet, hogy az elején megkaptam, de a nap végén, amikor el kell döntenem, hogy nekem összesen mennyi volt, akkor le kell vonni belőle. Ez így most így nagyon egyszerűen hangzik, és úgy felmerül az emberbe, hogy lehet, hogy ezen évekig kellett vitatkozni, pedig hát így van.
Igen. Ami még érdekes, ugye, hogy itt ebben az ügyben kimondta az Európai Bíróság, hogy az áfa törvény az ellentétes az uniós joggal, főleg az áfa irányelvvel. De hogy ugye még az ítélet nem tudja módosítani a magyar áfatörvényt, tehát az jogalkotási aktusra van szükség. Uh-huh. Úgyhogy itt most a múltbeli ilyen gyógyszeradó befizetések után most van egy, valószínűleg indul egy hullám, hogy visszaigényeljék a forgalmazók az áfát, de hosszú távon, meg már igazából rövid távon is szükség lenne arra, hogy az áfatörvényhez is hozzányúljon a jogalkotó, hogy ezt így automatizáltan lehessen uh-huh. ezeket a visszaigényléseket majd eszközölni. Uh-huh. Mert hogy jelenleg az áfatörvény az ítélet ellenére sem engedi ezt meg.
Uh-huh. Hát igen, persze az ítélet az magát az áfatörvényt nem módosítja, az csak azt tudja mondani, hogy az olyan nemzeti szabályozás, amelyik szembe megy a HEA irányelvvel, ami egy kötelezően alkalmazandó uniós jogszabály, az módosításra szorul. De ő ezt nem tudja megtenni, mert neki nincsen ilyen jogalkotó hatásköre.
Ezt értem, igazából azon gondolkodtam, hogy ennek milyen gyakorlati következménye lesz, akár az adórendszerre, akár ennek a két kérdéses adónak, az áfának, meg a gyógyszeradónak a rendszerére. Tehát most mindegy, szóval azon gondolkodtam, hogy az áfa az adott, tehát azzal most nem nagyon lehet mit csinálni, a gyógyszeradó engedmény jellegén lehet faragni.
Amúgy ez az árengedmény vita, ez egyébként szerintem egy, még van más hír is, de hogy erről órákat lehetne szerintem beszélgetni.
Akkor majd egy külön adást.
Tényleg megkérem azt a kávét.
Hogy ez egy sokkal szélesebb körű vita. Tehát itt már zajlott vita arról is, hogy a magyar jogszabály az árengedményi minősítést olyan formai feltételekhez köti, amik egy szintén egyébként rendszer szinten nem alkalmazhatóak, tehát mit tudom én, például számlához köti, ami nem minden esetben valósul meg, itt se. Tehát, hogy erről nem kapsz számlát, hogy te ezt a befizetést teljesítetted, mert a NAV felé teljesített. Igen. A NAV meg felé nem fog számlát kiállítani. Az áfatörvény meg az volt, hogy az árengedmény, akkor árengedmény, ha ezt számlával tudod igazolni.
Igen.
De miért?
Hát igen, de ugye ez már a korábbi ügyekben sem. Tehát a támogatás volumen befizetéseknél sem.
Abszolút, csak azt mondom, hogy itt folyamatosan bontogatjuk le, a magyar jogszabályt, ami egy rendkívül szigorú, és most már látszik, hogy több szempontból is túl szigorú jogszabály volt, nem csak a formai kellékek, hanem a tartalmi kellékek tekintetében is, és még most is ott tartunk, hogy egyébként a magyar áfatörvényben árengedményből háromféle van körülbelül megnevezve. De egyébként nem háromféle árengedmény létezik, és az mindegyik árengedményre igaz, hogy csökkenti az ellenértéket. Tehát én ezért mondom azt, hogy én azt egyáltalán nem zárom ki, hogy ez a történet nem itt ér véget, és nem a gyógyszeriparral ér véget, hanem ennél sokkal szélesebb.
Most én sem zárom ki, de azért a harmadik árengedménytípust úgy hívjuk, hogy üzletpolitikai célú árengedmény, amiben bármit bele lehet érteni, hogyha...
Hát ha az adatosság is úgy gondolja.
Két feltételnek megfelelünk, szóval...
Igen. Igen, hát az egy viszonylag szélesen meghatározott kör, de azért azt sem fed le mindent, meg annak is vannak különböző feltételei. Na mindegy, ezt meglátjuk, biztos, hogy lesz utóélete ennek a történetnek, de nagyon érdekes. De nem csak ez az egy hír van, amit szeretünk volna veled kibeszélni, Bence, hanem hát nem titok, hiszen már megjelent a cikk, hogy segítettél egy Telex cikk megjelenésében is, ami egyébként az áfamentesség szabályainak a változásáról fog szólni. Ez is egy EU-s szintű változás, aminek lesz, vagy csak lehet Magyarországon kihatása?
Igen, itt az alanyi adómentességhez nyúlnak hozzá, ugye, ami most nem nőtt a kata...
Én mondom, mondani akarom, hogy katások figyeljenek.
Igen, akik megmaradtak. Ugye itt még mindig 12 millió forint az értékhatár, de csak azok alkalmazhatják Magyarországon, akik belföldön vannak letelepedve. Hogyha külföldön kell valamilyen ügylet után áfát fizetniük, akkor ott be kell regisztrálni, áfabevallásokat kell beadni, be kell fizetni a, nem tudom, 19%-kal kell kiállítani a német országi ügyletei után az áfát, német áfabevallást kell beadnia, és a többi országban ugyanígy. Tehát szóval ez az áfa szempontjából egy nagy adminisztrációs többlet ezeknek a kis vállalkozóknak, és emiatt el is lehetetlenül az, hogy ők külföldön vállaljanak olyan típusú munkát, ami megkövetelni ezeket az adminisztrációs kötelezettségeket. És ezt orvosolja egy uniós jogszabály most, és ez hatályba lép már most január 1-től, ami lehetővé teszi, hogy az alanyi adómentességet kiterjesszük, és uniós szinten lehessen választani alanyi adómentességet ezeknek a kis vállalkozásoknak. Ebben az esetben nem kell külön beregisztrálni az áfa alá Németországban, meg Franciaországban, meg Finnországban, hanem a magyar áfa alá be vannak regisztrálva, kell egy speciális adószámot kérniük, és a magyar NAV részére egy ablakos rendszerben tudják a bevallásaikat benyújtani.
Úgyhogy kedves magyar kisvállalkozók, eddig úgy érezték, hogy az áfa törvény miatt vannak a határokon beszorítva, akkor ez megszűnik.
Igen. Egy nagy kérdés van, ugye az értékhatárok, tehát az uniós jog az lehetőséget ad arra, hogy megemelje Magyarország ezeket az értékhatárokat, de egyébként már eddig is lett volna lehetőség erre, mert kapott derogációt Magyarország, de még mindig 12 millió forint ez az értékhatár, de azt mondja az új szabályrendszer, hogy 100 ezer euróig lehet uniós szintűen választani ezt a...
Ami majdnem 40 millió forint. Tehát
ami egy magas... Igen, igen, nyilván itt az árfolyam is számít, mert sokszor az uniós csatlakozáskori árfolyam...
9 millió 400 ezer forint.
Nem számítunk drámai változásra, mert nekik rossz irányba.
Tudom, mert az uniós csatlakozáskori árfolyamot kell nézni.
Tényleg?
Hát.
Miért azt a 250 forintot?
Igen.
Igen.
Igen, most hát nyilván attól függ, hogy van implementálva a szabály, de...
Na most 12 millió nem...
Ez engem most teljesen meg, de miért?
Benne van az áfa törvényben,
jó, de
az uniós kori csatlakozáskori árfolyamot kell alkalmazni.
De ez a magyar áfa törvényben van benne?
Igen.
Ja, oké. De ezt is meg lehet változtatni. Tehát a HEA irányelv az nem... Tehát ez egy magyar dolog, amiben így kapaszkodunk.
Hát figyelj, ha jól emlékszem, jelenleg az irányelv 35 ezer eurót enged az aranyadómentesség választására, hogyha azt kiszámolod ezzel a 250 akárhány forintos árfolyammal, akkor azért az egy alacsony összeg. És Magyarország ezért kellett, hogy kérjen folyamatosan derogációt
az uniótól. Már a 12 millióra is.
A 12 millió is már jóval fölötte van a megengedett.
Tehát jelenleg úgy épül fel a rendszerünk, hogy jelenleg is derogáció alapján, hát nem ez az egy derogációnk van az áfába, de ez is az, hogy derogáció alapján 12 millió forint az értékhatár, amúgy alacsonyabbnak kéne lennie. De van rá lehetőség, hogy derogációt kérjük. Amúgy már 18-ra is kértünk, és kaptunk is.
Folyamatosan, igen.
És kaptunk is, csak nem vezettük be. Aztán azt én nem tudom, hogy miért nem. Tehát, hogy miért kértük a derogációt, ha nem vezettük be, illetve miért nem vezettük be, ha kértük, ezt én nem tudom megválaszolni, de bevezethetnénk a 18-at. A következő szint az lesz, hogyha ez 85 ezer euróra emelkedik, akkor már nem kell semmilyen derogációt kérni, mert az mindenképpen magasabb lesz a 12-nél is, megfeltételezem, hogy a 18-nál is.
Na jó, csak nem mindegy, hogy 25 vagy 40.
Én mindig le vagyok ragadva ennél a 2004-es árfolyamnál, tehát, hogy miért kell ezt a 2004-es árfolyamot alkalmazni?
Ez benne van szerintem a csatlakozási szerződésünkben, vagy valahol, ha jól emlékszem, azt nekem is utána kellene.
Hogy egységes piac van, egységes, azért van áfa irányelv, tehát ugye értem, hogy
valahol van. Szerintem hogy... közöljük meg máshol, hogy valahova ezt be kell rögzíteni, mert azt nem lehet beleírni az áfa törvénybe, hogy mindig változó az alanyi mentességnek az értéke.
Jó, hát azért a 20 évvel ezelőtti árfolyamhoz ragaszkodni, hát most ennél mondjuk, hála Istennek nem történtek rosszabb dolgok, de most 4000 forint lenne euró árfolyam, akkor...
Ez egy jogtechnikai megoldás, most szerintem ebben nem kell többet belelátni, mert a papír elbírja. Nyilván bevezetjük az eurót.
Hát csak, hogy mit tudom én, de minimis támogatásnál nincs ez, tehát ott is van 200 ezer el, vagy most már lehet tudom, nem is tudom, mindegy, de ott is vannak euróban meghatározott korlátok vannak, ott én erről nem tudok, hogy 2004-es árfolyamhoz kéne ragaszkodni. De jó, oké. Okay,
nem... Sokkal inkább problémás számomra az, hogy ugye úgy lehetnek ezek a kisvállalkozások adómentesek, hogy nem vohatják le az input áfájukat.
Uh-huh.
És ugye egy magyarországi egyéni vállalkozó mondjuk, neki a költségei magyar áfásak, ami 27%, egy németnek 19%, és így tovább. Uh-huh. Tehát ha megnézzük, hogy milyen költségszinten működnek, az adórendszer, az áfarendszer, az hátrányosan érinti a magyar kisvállalkozókat a külföldiekhez képest, mert nálunk a legmagasabb az áfa kulcs, és csak önmagát, hogyha ezt nézzük, akkor ez, hogy kinyílnak a határok a kisvállalkozások számára is, ez egy versenyhátrányt fog jelenteni. Mondjuk, ha és talán az interjú, nem is tudom, hogy már beleírták-e, az újságíró beleírta a cikkbe, hogy a Zakuska készítő példájánál maradva, hogy van egy...
Milyen készítő?
Zakuska.
Kedves a hallgatók és nézők, nem tudom, mi ez a Zakuska. Ez így...
Meghozok kóstolót.
Vesettek a mókusok hát elé.
Ilyen padlizsános ajvárhoz hasonló kence. Aha,
ja, értem.
Hogyha mondjuk van...
Bence egyéni vállalkozóként csinálják, hogy
ezért... Milyen érdekeltséged van a Zakuska bizniszben.
Érdekes, az újságíró se tudta mi. Ja, nem, az újságíró csinálható. Lehet, hogy tudta a Zakuska, már nem emlékszem. Mindegy. A lényeg az, hogy...
Igazán, hogy erről szól a Telex cég, tehát...
Egy Zakuska recept, ez volt betű.
Hogyha a padlizsánt, nem tudom, egy Erdélyben élő, mert hogy az Erdély egyébként az Zakuska, egy erdélyi csinálja, akkor ott ugye a román áfával szerzi be a padlizsánt, a Békés-megyei pedig magyar áfával, és hogyha ő feladja az Zakuskát, nem tudom, Szlovákiába vagy Németországba, akkor nyilván a magyar az versenyhátrányban van ahhoz képest, ami...
Miért nem volt az asztalos, vagy nem tudom, az nem ilyen...
Szerintem aznap Zakuskát csinálta Bence, amikor...
Eljött a való héten Zakuskát főztünk be az asszonnyal, és ezért jött.
Én ezt azért több oldalról árnyalnám, tehát, hogy a nettó árakban is nagy a különbség.
Szerintem, hogy aztán... a padlizsáról kezdtem.
Nem az Zakuskáról. Ez, hogy a nettó árakban is nagy a különbség, aztán az még, tehát, hogy el lehet dönteni, hogy mit tudom én, Romániában 500 forint egy kiló padlizsán, Magyarországon meg 800 forint, és akkor arra persze más áfa rakódik, de
ez én is... Én most ennek... az adórendszer versenyképességéről beszéltem, és itt ez pont nem egy átfutó tétel a vállalkozó oldalán, aki alanyamentes.
Igen, de a másik, amit meg akartam mondani, hogy az alanyi adómentességet nem kötelező választani. Tehát ha valakinek olyan a költségszerkezete, hogy ő le akar vonni, mert egyébként meg a közösségen belül adómentes termékértéket is, és az adólevonásra jogosít.
Ez tehát, igaz, hogy igen.
Akkor neki azt kell megfontolni, hogy ő nem megy el az egyszerűbb adminisztráció irányába, mert az igaz, hogy adminisztrációban ez lehet, hogy nagy könnyebbséget jelent, de ha mondjuk neki olyan a költségszerkezet, hogy magas a bejövő áfája, és maga az áfa mérték is magas, mert mondjuk belföldi beszerzései vannak, ellenben közösségi ügyleteket valósít meg, akkor neki nem biztos, hogy az alanyi adómentes.
Hát igen, de most tegyük fel, hogy van egy Zakuska készítő.
Igen, azt
tegyük fel.
Úgy.
Alanyi adómentességet választ, mert mondjuk 12 millió forintnál nem magasabb az árbevétele. Most én nem látom azt, hogy ő német, francia, spanyol áfa bevallásokért fog fizetni. Nincs az, ami ezt kitermelje. Nincs az a bevétel 12 millió forint alatt.
Hát mondjuk ez a 12 millió forintos árbevétel is komoly attraktikus mutatványokra késztette az utóbbi években, azt gondolom az adózókat. Szóval az mindenképpen jó, hogyha ez emelkedik.
Én emlékszem, amikor még volt ugye Katála, és akkor a 6 millióról felemelték 12 millióra, és akkor hirtelen a katás bevételi átlagok is ilyen drámaian megemelkedtek, tehát hogy így nem, mint hogyha ez egy vállalkozásfejlesztő hatása van. Mindenkinek jobban megy.
Lehet gazdasági növekedést csinálni.
Na jó, Zsuk Bence, nem bírunk magunkkal, még egy hír lenne, amit szeretnénk veled átbeszélni mindenképpen, az elektronikus számlázással is foglalkoztunk mi már itt több szempontból, általában magyar viszonylatban, de azért a What in the Digital Age-ről is beszélgettünk, ez az Európai Uniós szintű kezdeményezés, ami ebben a tekintetben komoly változásokat hoz. Úgy tűnik azonban, hogy Németország is elindul ezen az úton, méghozzá 2025-től kötelező lesz bizonyos relációkban az elektronikus számlázás.
Itt a német kollégáinkkal beszéltünk erről itt az elmúlt években, úgyhogy ez nem volt számunkra meglepetés, meg nyilván láttuk azt is, hogy Németország megkapta a derogációt az Európai Bizottságtól. Engem azért meglepett. Németország több szempontból is meglepít a digitalizáció kapcsán. Talán 2 éve volt az, hogy csináltunk egy ügyfelünknek. Ügyfelünk kitelepült egy német egyetem mellé, és akkor vitt ki embereket, és akkor német bérszámfejtést kellett csinálni, és akkor a német irodánkkal közösen dolgoztunk, és teljesen ledöbbentem, hogy kézzel töltötte ki a bevallást a német társirodánk, mert hogy az volt ott a bevett.
Kézzel minden megmagyaráz autóipari fronton.
Igen, de hogy de abszolút adom, ugyanez van, az élményem van, hogy teljes kőkorszak, tehát hogy nekik ez az elszámlázás kötelező jellegű bevezetés, az egy, nem is egyik évről más, tehát 2028-ig fogják bevezetni.
Igen, fokozatosan.
Hát most először az adóalany és a belföldi ügyletek viszonylatában tervezik, tehát, sőt, az már nem terv, az 25-től igen, valószínűleg így lesz rengeteg átmeneti megkivétel szabálya, és akkor úgy 28-ra. Hát de mondjuk egyébként addigra nagyjából be is kéne, mert addigra nagyjából a What in the Digital Age is elér oda, hogy...
Ezért valószínűleg szinten... Covid az sokat segített ott is abban, amikor nem lehetett bejárni az irodába, és fénymásolni, és postázni, és átvenni, és akkor lehetett e-mailen küldeni számlát, hogy azért valószínűleg ott a digitalizációban ott is azért indított valamit.
Ami fontos szerintem, hogy ha van olyan cég, aki Németországban is üzletel, és ott van német álfaszáma, akkor vizsgálnia kell, hogy neki ott át kell állni. Most pont egy ügyfelünkkel beszéltünk a héten, és ő azt mondta, hogy úgy tudja, hogy az álfa regisztráltakra nem vonatkozik ez a kötelezettség, de szerintem érdemes ennek jobban utána járni. Hogyha már ott van valami letelepedésünk, vagy telephelyű, nem tudom, akkor...
Már nem álfa regek vagyunk, igen.
De hogy ott egyébként az, ez viszont meg egy kicsit előremutatóbb, amit a németek csinálnak, mint ami nálunk van. Mert nálunk ugye, ha jól tudom, akkor csak az lesz, hogy eddig az volt, hogy a papír alap volt a normál, és hogyha te elszámlázni akartál, akkor kellett a vevő beleegyezés, és ez fordul meg, hogy te elszámlázni akarsz, akkor már nem kell a vevő beleegyezés, hanem a papír alapon akkor kell. De itt meg kötelezővé teszik az elszámlázást, tehát itt nem
papír alap. Hát az, nálunk mi lesz, az a VAT Digital Aid csomagnak a kifutásától függ. Ezt most a magyar elnökség pont október 8-án van, ha jól emlékszem, ECOFIN-ülés, és ott akarja átnyomni. De ott ez cross-border, tehát határon átnyúló ügyleteknél vezetik be először, majd, hogy pontosan mikor, azt nyilván látjuk majd, és akkor ott már nem kell a vevőnek a beleegyezése. De egyébként a belföldi ügyleteknél én úgy tudom, hogy most jelenleg az a koncepció, hogy ez marad, de tagállamok
jó, hát de idővel meg ki fog kopni, mert hogy sokkal kényelmesebb, hogyha digitális, és akkor a könyvelőnek itt nem kell vízé papír alapon vinni, tehát idővel mindenki rászokik erre.
Hatalmas vihart nem kavar, de azért nálunk is lesz változás 25-től ebbe a tekintetbe is, mert közműszolgáltatóknak az adóalanyok felé elektronikus számlát kell kiállítaniuk. Egyébként szerintem nem is az az érdekes ebben a hírben, hogy nekik azt kell kiállítaniuk, mert valószínűleg ezt azért megugorják, hanem hogy az adóalany befogadóknak azt elektronikusan kell archiválni, megőrizni. Uh-huh. És erre vannak nagyon kevesen felkészülve, mert azért annak van egy viszonylag szigorú szabályrendszere, amihez alkalmazkodni kell. És a németeknél ugyanez, tehát hogyha ők eddig papíralapon meg dobozba őrizgették, akkor az azért egy érdekes kérdés, mert Magyarországon biztos úgy van, de Németországban meg nem tudom, hogyha én úgy döntök, hogy én egy elektronikus számlát befogadok. Az azért is egy nehéz döntés, és azért kell hozzá az én beleegyezésem, mert én azt annak a tudatában döntöm el, hogy én képes vagyok elektronikusan archiválni, meg őrizni a jogszabályokat.
Ezt nem tudhatod, Dani, hogy most én ezt nem tudom pontosan, hogy Németországban hogy alakulnak ezek az archiválási szabályok. Szerintem Nyugat-Európában sokkal lazábban veszik. Emlékszem, hogy volt egy 10 évvel ezelőtt lehetett egy európai bírósági ügy, amiben részt vettem, és ott kértünk külföldi áfa szakértőtől is szakvéleményt, ami után ő kiállított egy PDF számlát, amit szerintem Excel-lel tákolt össze, és átküldte nekünk, és vissza kellett írnunk, hogy ezt nem tudjuk befogadni, mert nem tudjuk archiválni, és teljesen kiakadt, hogy Magyarország miért nem követi le az áfa irányelvet, és hogy itt a tartalom a formával szemben az elsőbséget élvezt, és szóval szerintem Nyugat-Európában ezt lehet, hogy lazábban vesz.
Igen, azért mondom, csak azért mondom, hogy Magyarországon...
De viszont meg sokat tanultak tőlünk, tehát, hogy itt, amikor itt a digitalizáció meg a NAV szigorú azért lecsapott, akkor aztán az áfacsalás meg átmegy Nyugat-Európába, és most ők egyébként ezt szenvedik, hogy ami itt egy ilyen kelet-európai tulajdonság volt, és ők meg itt ilyen morális felsőbbrendűségben, hogy hát nálunk nem csalunk, és nem kell ezt a dolgot figyelni, most azért szembesültek ezzel, hogy az áfacsalások meg átmentek oda. Tehát én emlékszem ezekre a 20 évvel ezelőtt, hogy a számla sorszámozás, példány sorszámozás, hogy ezekről mentek a viták, mert ugye Magyarországon még ezzel is visszaéltek, hogy volt 3 darab számla, ugyanaz volt a neve, és akkor egyiket beletettük a könyvelésbe, másikat nem tettük bele a könyvelésbe, és akkor ezért kellett sorszám, vagy példány sorszámozni, és akkor jöntek a viták, hogy ez nem egy formai hiba, mert az ilyen irányelvben ilyen nincsen. De hát ugye Magyarországon ez is egy technikává vált, tehát hogy ez a digitalizációval azért ezek mind megoldódnak ezek a problémák.
A németek is eljutnak oda, hogy az áfa részük olyan kicsi lesz, hogy már nem lesz szükségük globális minimumadóra. És végre igazam lesz.
Aha, tényleg. Igen. Nagyon szépen köszönjük, Bence. Nem tudom, van-e benned még, vagy Bence, van-e még időd, egy 5 percre, még egy hírünk maradt. Azt esetleg
át... Gondolod, kivágjuk ezt a részt, és akkor nem lesz.
Minden évben foglalkozunk az 1%-os SEO felajánlások, idén is megtettük, és az eredményeivel is szoktunk foglalkozni. Ezek most jöttek ki, a NAV nemrég hozta nyilvánosságra az adatokat a felajánlók számáról, a felajánlott összegről, és arról, hogy kik kapták ebből egyébként a legnagyobb összegeket. Nagy meglepetések nincsenek, az első 20-ban legalábbis. Fölküzdötte magát ide például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Ami inkább meglepő az, hogy amíg a felajánlott összeg nőtt, addig a felajánlók száma viszont csökken, 51 ezer fővel kevesebben rendelkeztek idén az SZIA 1%-ukról, mint tavaly.
Hát, és szerintem erről beszéltünk, tehát, hogy ez valószínűleg a digitalizációnak megint a hátránya, tehát, hogy nagyon egyszerű lett most már áfa bevallást csinálni, és nagyon sokan nem foglalkoznak. Mit mondtam, áfa? SZIA bevallást, tehát, hogy tavaly, meg tavaly előtt még megnéztem, igazából nem nyúltam hozzá. Most már azt mondták, hogy már hozzá se kell nyúlnom, de ha nem nyúlok hozzá, akkor már nem rendelkezek. És szerintem ez a trend van, tehát hogy ezt nagyon nehéz tudatosítani, hogy bár a bevallásoddal igazából nincsen teendő, de legalább akkor azért klikkeljél rá, hogy tudjál rendelkezni. Tehát én azt gondolom, hogy ha csak nem lesz valami nagy ellenkampány, hogy tessék az SZIA-ról rendelkezni, akkor, és ebben meg ugye a magyar állam sosem érdekelt, mert itt ilyenkor forrásokat veszünk el tőle, tehát ő nem fog azért kampányolni, hogy legyen 1%, ezt a civil szervezeteknek kell, akkor szerintem ez rendszerű, tehát hogy jövőre is. És egyre, tehát hogy valószínűleg sok kicsi sokra megy, hogy én 1000-1500 forintok egyébként ők sokat jelentenek ezeknek a civil szervezeteknek, de akinél körülbelül ennyi múlik az 1%, az meg azt mondja, hogy hát ezzel nem fog foglalkozni.
És sose értettem, hogy ezt miért kell ilyen külön nyilatkozaton kitölteni, meg hogy miért...
Gyuri, erre most lecsapok.
Na, az ezt adózói, lehet, hogy beszéltük.
Az adózói önrendelkezés elsődleges védőjeként, ezt szoktad mondani mindig, hogy az elektronikus dolgokkal az a baj, hogy akkor egyre több mindent megvonnak helyettünk csinálni, és nem dönthetünk róla. Ez azért van külön, hogy egyébként, ha én nem akarok nyilatkozni róla, vagy ha másnak akarom adni, akkor el tudjam dönteni, hozzáteszem, hogy tökre egyetértek veled egyébként. Én ötletem is lenne, nem hiszem, hogy így fogják csinálni, de mindegy. Én biztos azt csinálom, hogyha egyébként nekem tavaly volt ez a bevallásom, és ahhoz adtam le 1%-ot, és az a szervezet még most is létezik, és most automatán ment be a bevallás, már nem csináltam vele semmit, 1%-ot meg nem adtam le, akkor én az 1%-ot odaadnám.
Ja, én nem erre gondolok, én arra gondoltam, de ez egy jó ötlet. Én arra gondoltam, hogy miért nem villog ez a cucc, hogy van 1%-od, amit föl lehet ajánlani. Tehát, hogy...
Villog, csak akit egyáltalán nem érdekel, annak hiába villog. Tehát, hogy nem hívnak fel téged, hogy most rendelkezni kéne, mert nem csinálsz semmit.
Nem kerül akkor... semmibe szétszpemelni a magyarország.hu-s tárhelyedet az 1%-os felajánlásról. Na, a viccet véletővel, szóval, hogy én érzek ebben egy ilyen technikai nehezéket is, nem? Tehát, hogy ez egy külön nyomtatvány normál esetben, ez az 1%-os felajánlás. De mindegy, szóval... De
egyébként egy teljesen, az, hogy a platform, ugyanúgy az SZIA platformon lehet vele foglalkozni, attól függetlenül egy teljesen különforma nyomtatvány. Igen. Tehát teljesen, ez így van.
Még ami érdekes itt az összetétele, nem? Hogy a gyermekvédelem...
Abszolút elszomorító. Mármint, hogy nem az, hanem, hogy... De ezzel már tavaly beszéltünk, ebben a mintában semmi különbség. hogy mi fontos a magyar embereknek. Én egyébként politikus lennék, akkor ezzel kezdeném, hogy megnézném az 1%-os felajánlatosoknak a sorrendjét, és akkor látom, hogy igazából a rákos gyerek és a kutyamelhely ez a... Tehát, hogyha szólni akarok a széles néptömegekhez, akkor ezeket a húrokat kell megpendíteni, mert erre reagálnak. Tehát, hogy nincs egy oktatás, nincs egy kultúra, teljesen elszomorító. Tehát, hogy azok a... És ugye nekem ez ugye részben meg is válaszolja, hogy amiközben egyébként megy lefelé a lejtőn a magyar oktatás, hogy ez az embereket miért nem érdekli. Mert nem a mindennapi szociális érzékenységükben ez nincsen benne.
Én nem tennék itt igazságot, hogy most a gyermekkórház vagy oktatás, inkább a Partizánon lepődtem meg, hogy ennyire viszi a prímet, hogy nekem...
Nagyon jó kampányoltak.
Igen. Nyilván ez csak, hogy ez egy politikai tartalom előállító, hogy a nevében is benne van az alapítványnak, a többi pedig az pedig valamilyen... Nem tudom, olyan célokat képvisel, ami mögé egy civil szervezetet jobban mögé tudok képzelni.
Abszolút, csak hogy... Csak mondom engem, tehát, hogy rengeteg civil szervezet van. Tehát az, akik rákos gyerekekkel és kutyák mentésével foglalkoznak, az mondjuk a civil szervezeteknek szerintem a 0,1%-a, vagy nem tudom. És ehhez képest az első 20 helyen csak ilyenek vannak, a Partizánt leszámítva. Most, vagy nem igaz, mert ott van az Oltatom Karitatív Egyesület, de hogy egyébként akkor, de hát az is általában cukorbeteg és rákos gyerekekkel foglalkozik, és én tehát ezek iszonyatosan fontos feladatot látnak erre. Nem azt akarom, hogy tavaly is elmondtam, hogy három gyerek meg kutyatulajdonos vagyok, tehát vagy gazda, tehát hogy de azt mondom, hogy én ezekkel nem érzek együtt, csak hogy az, hogy embereknek a széles rétegeit ezek a dolgok mozgatják csak meg, és a többi nem, az engem, mert nekem ez fáj.
Mindenesetre az 1+1%-os felajánlás az egy nagyon jó dolog, ezt mindig elmondjuk. Én azt gondolom, hogy így célzottan forrásokat lehet juttatni ezekre a célokra, és egy kicsit az emberek talán motiváltabbnak érzik magukat abban, meg úgy érzik, hogy az adójuk jó helyre került. Tehát szerintem kommunikatív oldalon sokkal jobban lehetne ezt reklámozni. Én amit hiányolok, az ez. Tehát, hogy ez egy jó dolog, ez az 1+1%, és itt van velünk, nem, és mégis azt látom, hogy igen, nem villog mindenhol, ahogy mondtad, Gyuri. Tehát, hogy lehetne azt, én simán el tudnék képzelni egy olyan reklámot, amelyik azt mondja, hogy ha automatikusan adod be a SZIA bevallásodat, akkor nem lesz 1%-os nyilatkozatod.
Hát akkor nem lesz nagyon sokaknak 1%-os nyilatkozata, tehát én szerintem azért a kényelmi funkció az, tehát hogy szerintem akkor az ilyen ötletet ne adjál, mert akkor ezzel lefelezed, vagy leharmadolod szerintem az 1+1%-ot.
Igen, lehet, hogy ilyen bizonylatlottó, vagy milyen nyugtalottót kellene, hogy
ha
te felajánlod, akkor nyerhetsz egy kocsit. Nem tudom, egy üvegsört, vagy nem tudom.
Hát de mondom, az állam ebben nem érdekel, tehát hogy az ő forrásait vonja el. De egyébként meg csak egy játék ez, mert mennyi 16 milliárd vagy 17 milliárd, tehát hogy itt beszélgetünk itt a 400 milliárdos lukakról, tehát hogy...
Sebek.
Meg sebek.
Nem lyuk.
Amit még érdekes lenne kiszámolni, mivel tudjuk a felajánlott összeget, meg a felajánlók számát, igen, ezért az egyfőre jutó felajánlott összeget is ki lehetne kalkulálni, és igen, az, hogy a módosabbak, meg a szegényebbek.
Igen, abszolút. Hány emberből jött össze. Egyébként úgy nagyjából arányokban egyezik, de azért lehet látni, hogy valahol többet ajánlottak per fő, mint máshol.
Hát abban biztos vagyok, hogy ezzel a hírrel jövőre is fogunk majd foglalkozni, és akkor is fel fogjuk majd dolgozni.
Majd én akkor meg frusztrálom magam.
A mai adásban ennyi hír fért. Még egyszer nagyon szépen köszönjük neked, Bence, hogy csatlakoztál hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
És én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó tartalmas adás volt. Talán egy kicsit hosszabb lesz, mint az általában megszokottak, de reméljük, hogy azért élvezettel fogjátok hallgatni, kedves hallgatók.
Megnézni.
Két hét múlva jövünk, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a Napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.